Kedves hallgatóm! János apostol a jelenések könyve 7. részének 9. versében írta: Íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Valaki talán így szól: azt érted ezen, hogy az emberek nem tudnák megszámlálni azt a tömeget? Itt arról van szó, hogy egyetlen ember sem tudná megszámlálni őket, és ez nem mond semmit sem a kompjúterről. Azt mondja, hogy egyetlen ember sem képes megszámlálni ezt a sokaságot, mert igen nagy. Nem vállalkoznám arra sem, hogy fölbecsüljem, mert a tömeg nagysága nyilvánvalóan szemkápráztató. Nem az ember feladata annak megszámlálása. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. Ezek pogányok. Minden törzs és nép tagjai a nap alatt. Ez azt jelenti, hogy a nagy nyomorúságban a királyság evangéliumát prédikálják az egész világon. Ismételni akarom, ez a 144 ezer bizonyságtevő a nagy nyomorúság időszakában munkálkodik 7 éven át, amit az egyház minden mai napig nem vitt véghez 2000 év alatt. Ne dicsekedj misszionáriusi programoddal. Egyikünk sem ért el még sok embert, de a nagy nyomorúság alatt az emberek nagy tömege nyer megváltást. Ez a saját megítélésem, és nem gondolom, hogy a Szentírás erről bárhol is beszélne, mert még valaminek be kell teljesednie, mielőtt az Úr elviszi az egyházat. De nekem úgy tűnik most, hogy ő hallatni akarja a világgal az evangéliumot az egyház elragadtatása előtt. Azt hiszem, hogy a rádió ennek az egyik eszköze, amit erre fölhasznál. Azt hiszem, vannak más eszközök is, amelyeket alkalmaz, a hangszalag szolgálatot, vagy a nyomtatott írást, az evangelizációt. Sok evangélista ma tömegeket ér el. Más rádióprogramok sokkal nagyobb feladatot végeznek, mint mi, de ha ezeket mind együvé tesszük, elég nagy hatást gyakorlunk erre a világra, amelyben élünk. A trónus előtt és a bárány előtt állnak. Itt egy nagy csoport van, amelynek tagjai a nagy nyomorúság időszakában tértek meg, és örvendeznek üdvösségük fölött. Megváltásban részesültek, és végigélték a nagy nyomorúság idejét. Hadd mondjam ismét, Isten kegyelmének legnagyobb napjai a jövőben várnak a világra. Lehetséges, hogy egy csoport legtöbb részét kivégzik a nagy nyomorúság alatt, de hűek maradnak, mint halálig. Az Úr Jézus mondta az olajfák hegyi beszédében, amikor ugyanerről az időszakról szólt: de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Máté evangéliuma 24. rész 13. vers. Vajon azért tartottak ki mindvégig, mert összeszorították a fogukat, és ökölbe szorították a kezüket? Nem, egyáltalán nem ezt tették, de megpecsételtettek a Szentlélek által. A fehér ruha Krisztus igazságát mutatja, amelybe felöltöztek. Nem állhatunk meg Istenünk előtt a magunk igazságában, mert a mi igazságunk olyan, mint a fertőztetett ruha, és nem gondolom, hogy szennyes ruhát akarsz viselni Isten jelenlétében. Kezükben pedig pálmaágak. Ez a görögben pálmafákat jelent. Ez a győzelem jele, a Krisztusban nyert győzelemé. Ez a nagy sokaság része a diadalmas bevonulásnak, amely akkor történik, amikor Krisztus visszatér a földre. A diadalmas bevonulás még egyáltalán nem történt meg. Az ténylegesen inkább diadalmas kivonulás volt, amikor Jeruzsálembe ment az Úr Jézus annak a kis szamárnak a hátán, mert kész volt elhagyni a földet, és útban volt a kereszt felé abban az időben. Azóta nagy tömeg ismerte meg őt, és a nagy nyomorúságban egy újabb nagy tömeg jut megváltáshoz. Amikor visszatér a földre, ez a nagy csapat, amelynek tagjait megölték az ő nevéért a nagy nyomorúságban, részt vesz az első feltámadásban, és ők is oda kerülnek. Ez csodálatos, dicsőséges kép a szemünk előtt. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent ekképpen. Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Ámen! Jelenések könyve, 7. rész, 11. és 12. vers. Ez mesés, fantasztikus jelenete az egyetemes Isten dicséretnek az ő teremtményei által. Az egyház már ott van, az Ószövetség szentjei ott vannak, és a nagy nyomorúság szentjei is ott vannak. Most az angyalok csatlakoznak hozzájuk. Csak egy-két gondolatot szeretnék mondani az angyalokról. Nem akarom kidolgozni ezt a pontot, és nem akarok senkivel sem vitatkozni efelől, de a Szentírásban sehol sem olvassuk, hogy az angyalok énekelnek. Itt viszont énekelnek. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy más lények hálát adnak Istennek megváltásukért. Az üdvösség a mi Istenünké, de az angyalok ezt nem említik. Ők dicsérik Istent tulajdonságáért, jóságáért, de nem a megváltásért. Miért? Mert bűn nélküli teremtmények, nem megváltott bűnösök. Nem gondolom, hogy az angyalok énekelni fognak, de igenis hiszem, hogy én képes leszek énekelni azon a napon. Remélem, ez kitágítja a látásodat és felfogásodat arról, hogy mi történik majd a mennyben. Nagyon sokan azt gondolják, hogy csak a saját kis csoportjuk tagjai kerülnek a mennybe, vagy esetleg az ő kis felekezetük tagjai. Más megváltottak is lesznek ott, még az egyház tagjain kívül is. Azt hiszem, nagyon sok szent meglepetéssel fedezi fel ezt, amikor a mennybe érkezik. Azt kívánom, hogy bárcsak fölfedeznénk ezt idelent, mert nagyobb szeretetre buzdítana Isten iránt, és sokkal valóságosabban imádnánk őt lélekben és igazságban. Az egyik a vének közül most tájékoztatni akarja Jánost arról, ami végbe megy. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik. Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Jelenések könyve, 7. rész, 13. és 14. vers. Ez nagyon sokat mondó fejezete a Szentírásnak. Az egyik vén odament Jánoshoz, és ezt mondta neki. János, kik ezek a fehér ruhások? Ez egy nyelvjárási kifejezés, és azt hiszem, korunkban is van ehhez hasonló. Amikor valaki kérdést tesz föl, és nem tudjuk a választ, akkor csak fölemeljük a kezünket, és úgy mutatjuk, hogy nem tudjuk. János éppen ezt cselekszi ebben a jelenetben. Tudod, hogy nem vagyok képes válaszolni erre. Mondd meg nekem, mert én nem tudom a választ. Mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Ha ezek az itt összegyülekezettek az egyház tagjai volnának, akkor János ismerné őket. János írt korának hívőihez. Ismerte az egyházat, ismerte a hívők közösségét, és arról a nagy egyesítő hatalomról írt, amely összetartotta őket. Isten szeretetéről, aminek alapján nekünk is szeretnünk kell egymást. De János nem ismeri ezt a sereget. Az a presbiter, aki az egyházat képviseli, most a mennyben, tudja, hogy ez a csoport nem az egyház. Ez egy egészen más sereg. Ezek a nagy nyomorúságból jöttek. Nem azt mondja, hogy ezek az egyház tagjai, és nem mennek át a nagy nyomorúságon. Ez egy különös csoport minden törzsből és nyelvből és nemzetből, akik a nagy nyomorúságból érkeztek. Olyan korban élünk, amikor Isten ketté választja az emberi családot. Az egyik csoportban vannak a megváltottak, a másikban az elveszettek. Ez a nagy ketté választás az emberi családnak. De ha a faji megosztottságot, vagy az emberi család csoportbeosztását akarod ismerni, Isten igéje mond erről valamit. Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának. 1. Korintusi levél, 10. rész, 32. vers. Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy három csoport van. Zsidók, pogányok és az Isten gyülekezete. És nem szabad megbántaniuk egyiket sem e csoportok közül. Ez az egyik felosztás, amit a Szentírásban találunk az emberi családról. Vannak zsidók, pogányok és Isten egyháza. Ez a beosztás végigvonul a mai emberi családig. A nagy nyomorúságban olyan időszakhoz érkezünk, amikor két csoport lesz. Zsidók és pogányok csoportja. Hol van Isten gyülekezete? Már eltávozott, hogy vele legyen. Az Úr Jézus mondta, elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Az egyház vele van a mennyben, amin tovább haladunk a Jelenések könyvében. Az 1. Korintusi levél 12. részének 13. versében Pál ezt mondja, hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Isten ma kihívja ezt a két csoportot, a zsidókat és a pogányokat, azt a népet, amelyet nevéről neveznek el, az egyházat, és az egyház kiragadtatik e világból. Nem szeretném azt a benyomást kelteni, amit egyesek keltenek napjainkban, akiknek nagyon pesszimista a nézőpontjuk, hogy valamiképpen valami nem sikerült Istennek. Isten pontosan azt cselekszi, amit mondott, hogy cselekedni fog. Ebben a korban kihív egy népet a világból magához. Ő sokkal jobb munkát végez, mint ahogy azt mi gondoljuk. Amikor egy gyülekezet lelkipásztora voltam, nem gondoltam, hogy nagyon jól végzi a munkáját, de fölfedeztem, amint rádiós szolgálatunkkal elértük az egész országot, és a világon sok emberhez eljuttattuk az üzenetet, hogy nagy tömegek fordultak Krisztushoz minden helyen. Mások ugyanerről számolnak be. Isten kihív egy népet ebből a világból. János világossá teszi, hogy ez a csoport, amelyet a mennyben lát, más, mint az egyház. Ezek a nagy nyomorúságból érkeztek. Hadd emlékeztesselek rá, hogy az Úr Jézus Krisztus maga fogalmazta meg ezt a kifejezést, hogy nagy nyomorúság. Egyesek azt gondolják, hogy valamiféle ősi fundamentalisták találták ki ezt a kifejezést, de az Úr Jézus Krisztus gondolt erre, és ezzel határozta meg azt az időszakot, mint nagy nyomorúságot. Máté evangélium a 24. részének 21. versében ezt mondja, akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Mind Máté evangéliumában, mind a Jelenések könyvében a görög ezt úgy fejezi ki, ahogy ezt a mi nyelvünkön nem tudjuk visszaadni. Van egy névelő a nagy melléknévvel együtt, és egy névelő a nyomorúsággal együtt. Ez a nyomorúság, a nagy, ezzel a kijelentés hangsúlya erősödik meg. Más szóval, ez olyan eset, ami eltér mindentől, és valóban egyedülálló. Amikor Jánost megkérdezi az egyik vén, képtelen megmondani, hogy honnét való ez a nagy sereg. János ismerte volna őket, ha az egyház tagjai tartoztak volna bele, de nem ismerte. Ha az ószövetségi szentek vagy izraeliták lettek volna, azt hiszem, János akkor is tudta volna. Ezt a sereget nem ismeri egyáltalán. Ezek a megváltott pogányok, akik a nagy nyomorúságból érkeztek oda. Ruhájuk fehér volt, amely Krisztus igazságáról beszél. Miként kapták azt az igazságot? Úgy, hogy Krisztus vérét ontotta értük. Egyedül azért állhatunk meg Isten előtt, mert Krisztus kifizette a büntetést a bűneinkért. Ő meghalt, hogy életünk legyen, és ez igaz az itteni csoportról is. Istennek csak egyetlen módja van az emberiség megváltására, és ez mindig így történt, vagyis az abban való hit által, hogy Jézus Krisztus meghalt és föltámadt. Pál ezt írta: eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. 1. Korintusi levél, 15. rész, 1. és 2. vers. Más szóval, ha a hited üres, és nem az evangéliumon áll, akkor nem nyertél megváltást. Pál aztán így folytatja: mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. 1. Korintusi levél, 15. rész, 3. és 4. vers. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Pál azt mondja, hogy ez nem új neki, nem tőle eredt. Ezt kapta, amikor Jézus megtanította őt 2 éven át az arábiai sivatagban. Ez evangélium, hogy tudniillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Az evangélium nem azt tartalmazza, hogy téged Isten valaminek a cselekvésére kér. Ebben Isten elmondja neked azt, amit ő tett érted. Az evangélium nem az, hogy te adsz valamit Istennek. Az evangélium az, hogy Isten ad neked valamit. Isten ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban. Hogyan nyerjük azt meg? Kit által? Ez az egyetlen módja annak, hogy elfogadhatjuk az ajándékot. Tegyük föl, itt a karácsonyi idő, és oda jössz hozzám ezzel a szóval: itt van egy ajándék az ön részére. Mit kell tennem ahhoz, hogy ezt elfogadjam? Ezt mondhatom neked: majd megjövök és levágom neked a pázsitodat. De ezt mondod: nem akarom, hogy levágja a pázsitomat. Ez ajándék. Megsértenélek, ha próbálnék fizetni neked valamit az ajándékért. Tegyük föl, felajánlok neked egy kis összeget cserében az ajándékodért. Ez sértés volna rád nézve. Nagyon összekuszálódtak ma a kérdések. Az evangélium azt írja le, amit Isten cselekedett értünk. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy mindent elvégeztél üdvösségemért, és nekem csak hinnem kell abban, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt az örök életemért. Add, hogy ebben a hitben naponta erősödjem. Ámen.